Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyántól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra jubilálte, húsvét utáni harmadik vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte, megírva találjuk Ézsaiás könyve 38. fejezetében, a 9-től a 22. versig a következőképpen. Ezékiásnak, Júda királyának a följegyzése, amikor beteg volt, de fölgyógyult betegségéből. Már azt gondoltam, hogy életem delén kell elmennem a holtak hazájának kapuiba, megfosztva többi évemtől. Azt gondoltam, hogy nem látom többé az Urat az élők földjén, nem láthatok többé embert a világ lakói között. Hajlékomat lebontják és megfosztanak tőle, mint a pásztorok sátrát. Összetekeri életemet, mint takács a vásznat, elvágja életem fonalát. Reggeltől estig végez velem. Reggelig igyekeztem megnyugodni, de mint az oroszlán úgy törte össze minden csontomat. Reggeltől estig végez velem. Csipogtam, mint a fecske vagy a rigó, nyögtem, mint a galamb, szemeim fönnakadtak. Uram, segíts rajtam, szenvedek. Mit szóljak? Hiszen amit megmondott, azt tette velem. Így múlnak el éveim lelkem keserűségében. Uram, az éltet minket, mindenkit, engem is csak az éltet ezek után, hogy megerősítesz és meggyógyítasz. Íme javamra vált a nagy keserűség, és te megmentetted lelkemet az enyészet vermétől, mert hátad mögé dobtad minden vétkemet. Mert nem a holtak hazájába magasztalnak téged, nem a halottak dicsőítenek, nem a sírba leszállók reménykedhetnek hűségedben. Az élő, csak az élő magasztalhat téged, akár csak én most. Az apák tanítják fiaiknak, hogy te hűséges vagy. Az Úr megszabadít engem, ezért pengessük a lantot életünk minden napján az Úr házában. Ézsaiás ezután ezt mondta, hozzatok egy csomó préselt fügét, tegyétek rá a kelevényre, és életben fog maradni. Ekkor kérdezte Ezékiás, mi lesz a jele, hogy föl tudok menni az Úr házába. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, éled, Isten félő életedet, imádkozol, meg is hallgattatik imádságod. Ezékiás is istenes királyként élte a világát. Egészen kimagasló pontszámot ért el az Isten országába felvételiző királyok sorában. Azt a ritka bizonyságot olvassuk róla, hogy azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogyan tette őse Dávid. Szinte tehát Dávid helyére kerül ő is, Dáviddal egy magasságban, ahova más királyoknál nem is olvasunk, de hát a legtöbb esetben tudjuk jól, hogy a szemétre való királyok voltak, ha arra tekintünk, hogy az értékelés róluk az, hogy azt tette, amit az Úr rossznak lát. Ő pedig, folytatódik még az ő értékelése, tehát nem is csak egy mondat mindez, ő szüntette meg az áldozóhalmokat, összezúzta a szent oszlopokat, kivágatta a szent fákat, és darabokra törette a részkígyót, amelyet Mózes készített. Mert Izrael fiai mindaddig annak töményeztek, és Nehustánnak nevezték. Bízott az Úrban, Izrael istenében. Nem volt hozzá hasonló senki Júda királyai között, sem előtte, sem utána. Ez nem Dávid helyét akarja persze ezzel elfoglalni, ő egész Izrael királya volt, tehát már a kettéosztott királyságban mondja azt a Szentírás Ezékiásról, hogy ő volt ilyen értelemben Isten szemében a legjobb uralkodó. Hát ezt az isteni osztályzatot persze mi képtelenek vagyunk megközelíteni, és még ha teljes erővel megfeszülsz is, akkor is messze elmaradsz ettől, és mindannyian így vagyunk, de mégse add fel, mert Hát ettől még persze van értelme az Úrhoz ragaszkodni, van értelme kiirtani életed áldozóhalmait, szent oszlopait és fáit, meg részkígyóit. Csak vigyázz, aztán el ne bízd magad, ahogyan Ezékiás is tette, amikor fellázadt Asszíria királya ellen, és úgy gondolta, hogy most már ő elég erős ahhoz, hogy lerázza ezt az igát az ország nyakáról. Mert hát ha visszatérünk az ige szakaszhoz, illetve azt megelőző két fejezethez, akkor ott látjuk azt is, hogy nem magában bízott, hanem az Úrban. Akkor is, amikor Krisztus előtt 701-ben Szanhérib vezetésével oszlop alá vették az asszírok Jeruzsálemet, miután Júda összes megerődített városát már elfoglalták. Szanhérib pedig nem átallotta Istent gyalázni, és a pogányok vereségeit hozta fel példának, hogy hát talán őket megmentették az isteneik. És hát az egész néphez szólt, ugye ez volt még egy másik taktika, hogy így félemlítse meg, és olvassa meg az emberek szívét, hogy hát nem a saját asszír nyelvükön beszéltek, hogy aztán csak az előkelők értsék, hanem a legegyszerűbb emberek is, mert az ő nyelvükön arámul beszélt. És mindenki hallotta, mindenki értette, hogy miről beszél. Hát ha ezek az idegen népek nem tudtak isteneikkel sem megmenekülni az asszír hódítás elől, akkor te hogy gondolod, Ezékiás, hogy majd téged az Úr megment? És hát nem ezt halljuk pontosan mai nap is mindenfelől. Hiába imádkozol, mi értelme van annak? Hát úgyse kapsz rá választ, úgyse hallgatnak senki, hát nem is létezik Isten, hogy szólhatna vissza. Ne fárasz hát fölöslegesen magadat, inkább hódolj be a korszellemnek, menjél a többség után, ahogy a nők akarják, ahogy a nők hirdetik. Mindenféle bálványokba bízzál, inkább csak az élő Istenben. Ezékiás mégis megszabadult. Nem a hadserege által, nem a saját ügyes haditerve révén, hanem ima meghallgatás által. A próféta által közvetített isteni ígéret, a jó hír az evangélium által. Nem ő volt az, aki el tudta űzni a hódítót, hanem Isten maga lépett közbe. És ez ma sincs más, hogy a mi erőnk az semmire nem jó, mi nem tudunk fölvenni semmiféle harcot, se az említett korszellemmel, se a hitetlenség terjedésével, semmivel. Ma is csak egyedül Jézus által, a szabadító által van lehetőség a szorult helyzetünkből megszabadulni. Átélted ezt az isteni szabadítást? Szerintem oly sokszor történik meg életünkben. És nagy mélységből micsoda fellélegzés, amikor aztán kirábalsz az egyéni életed válságából. De most még ezek az események, amik előttünk állnak, arról szólnak, hogy bemész mondjuk az orvosi rendelőbe vizsgálatra, és beüt a menkő. Betoppan Ézsaiás doktor, azt mondja, napjaid meg vannak számlálva. És ezzel a döbbent riadalommal rebeged a félén kérdés, és hát doktor úr, mennyi időn van még hátra? És hogy a viccben ismert a válasz az, hogy 10. De szeretnéd jobban megtudni egy kicsit, hogy hát év vagy hónap? 9, 8, 7. Folytatódik a vicc. Most pedig Ézsaiás ajkán hangzik fel. Rendelkezz házad népéről, mert meghalsz. De az is lehet, hogy holnap bemész a munkahelyedre, és ködlik, elbocsátottak, munkanélküli lettél. Hát tudod, gazdasági válságban leépítés, cégbezárás, elbocsátás, sajnáljuk, de téged választottak ki, mint leggyengébb láncszemet. Vagy esetleg pályázol valahol, életmentő lehetőségként reménykedve várod az eredmény nyilvánosságra, hozatalát, de vagy válasz se jön, vagy egyszer csak ráakadsz az eredményre, hirdető táblán. Sajnos nem nyertél, mást választottak. Ebben az élethelyzetben vagyunk most nagyon sokan, és ebben az élethelyzetben van Ezékiás király. Hát így lépünk vissza egy kicsit az időben a 38. fejezetünkben, visszadob minket a 36. 37-be, ezért is kezdődik, hogy ebben az időben nincs pontosan meghatározva, de még összenő a történet, a kettő, az asszír hódítás és a jeruzsálemi ostrom, és ez a betegség. Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett, mondja az első vers ebben a fejezetben. Hát úgy is mondhatnánk, hogy egyfajta válság a válságban. Ott a politikai válság az életében, hát mindjárt összeomlik Júda. És ott az egyéni élete válsága, hogy a halál szélén áll. És az egyén számára bizony a betegség ugyanolyan krízis helyzet, mint a nemzet számára az erőszakos betolakodók. A betegség, különösen ha ilyen súlyos, akkor bizony szembesít a halandóságunkkal. Szembesít azzal, hogy mennyire semmik vagyunk valójában. Még a legegyszerűbb dolgok sincsenek a kezünkbe, és ugyanakkor szembesít Istenbe vetett bizalmunkkal is, hiszen az is borotva élen táncol, vajon meg tudunk-e maradni hűségesen, vagy fellázadunk, mert miért ver engem Isten? Hát nem elég Ezékiás királynak, tehát, hogy nehéz küzdelmei vannak a nemzetközi politikában, és körbeveszik már a várost fizikailag is. Hát most egyéni élete, és konkrétan azon belül az egészsége kerül mélységes kútba. És az igazi szenvedés, az tulajdonképpen leginkább az egyéni életünk területén jelentkezik mindig. Hát lehet persze bosszankodni a munkai törtetések miatt, lehet mondjuk a főnök, vagy épp a beosztott ostobaságán bosszankodni, de hát mégiscsak ez sokkal könnyebben lerázza magáról az ember hazatérve, mint amikor a magánélete mond csődöt. Vagy például az egészsége mondja fel a szolgálatot. A szenvedésre romboló erőként gondolunk, mint ami pusztít. Pedig ha ezt a történetet is, és sok más igehelyet is megfigyelünk, akkor kiderül, hogy a szenvedés az a lelki fejlődés motorja. A testem lehet, hogy közben pusztul, de a lelke mégis épülhet belőle. És épp a legközelebb megjelenő Híd magazin számára küldtem el a testleépülés című írásomat, mert test lesz a fókusz témája, és akkor még ugyan nem figyeltem erre a mai ige szakaszunkra, de tulajdonképpen nagyon ideillik, és hát ha szavakban, túlzásokban is esett a méltatás Szevényi János részéről, talán valóban hát érdemes építő erővel olvasni, és nyilván magam is azért vetettem papírra a sorokat, és talán érdemes egy-két rész belőle ezért most idéznem is, hiszen ahogy mondtam, erre az ezékiási betegségre sok szempontból illik, meg hát azért is talán érdemes, mert szinte most már naponként teszik fel körülöttem a kérdést, akár mint tegnap is az alándokok közül páran, hogy fogytam-e. Hát valóban meg kell vallani, hogy az én testem az most nem a testépítés korszakában jár, hanem a leépülésében egyre fogy, és nem is keveset. Az első 10 kg-ot elvesztettem a betegség miatt, a másik 10-et a kezelés, azaz a diéta miatt, de hozzá kell tenni, hogy ha testem fogy is, a lelkem egyre növekszik benne. És Ezékiás plagizálva úgy is mondhatnám, hogy javamra és fogyásomra vált a cukorbetegség. Amit szánt szándékkal nem sikerült eddig elérnem, sok kísérlet mellett sem, az most megvalósult, mint egy magától. És hát valóban, míg az Isten országa is ilyen, az üdvösség maga is ilyen, hát megfeszíthetem magamat teljes erőből, de képtelenség bejutni a mennybe ezeknek az erőfeszítéseknek a révén. Oda a versben is tulajdonképpen hallhattuk, csak a kegyelem vihet be. De ugorjunk most a cikk végére is, egy másik hosszabb idézetre is, mert ahogy mondtam, ez is ide illik a mai történethez. Isten országában megszabadulhatok bűneim, jellemhibáim mellett, testi egészségi hibáimtól is. Tehát ez a testem csak egy test, bár az enyém. De meddig? És meddig enyém a lelkem? Enyém-e egyáltalán? Nos, ez a legfontosabb kérdés. Eszembe villan az ősatyák korában élt hithős vallomása, ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg Istent, vajja Jób. Megvakulhat a szemem, teljesen összemeszesedhet a fülem, szétrobbanthatja ereimet a magas vérnyomás, szétrághatja idegeimet a cukor, felfalhatja zsírjaimet és akár izmaimat a diéta, lebéníthat a nyitott gerincem, teljesen leépülhet a testem. Nekem akkor is Isten maga végzi a testépítést, és majd a feltámadással átnyújtja az újat. Nem a testépítés, hanem a test feltámadása a keresztény reménységünk. Az, hogy Jézus által megmenekülünk a lélek halálától. Akinek földi életében a lelke épül, annak nem a konditerem gyúrásával kiművelt testépítés adja igazi erősödését. A mennyben a feltámadással elnyerjük az isteni testépítés eredményeként előállt tökéletesre kigyúrt testet. Miközben földi testem leépül, e mennyei egyre felépül. Tulajdonképpen ez az igazság áll a mögött is, hogy Ezékiás olyan furcsán imádkozik a betegségével kapcsolatban. Mert a halálos kórjában leépülve is megtapasztalta, hogy miképpen építi Isten a másik életét. Ezért van az, hogy az a tény, hogy az Úr maga sújtott le rá, ezt vallja meg a 15. versben, ez mégis nem lázadásra, meg tiltakozásra indítja, hanem hálára. Nem haragszik ezért, hanem hálát ad Istennek, hiszen lehetőséget adott arra, hogy Isten megváltó hatalmát ne csak testileg, de lelkileg is megtapasztalja ezáltal. Erről szól a 16. vers, és ebből születik az a mélységes alázat és Isten szeretetének átélése, amely a bűnbocsánat bizonyosságát szerzi a 17. versben. Ezért mondja, hogy megbocsátottad minden bűnömet. És aztán ez indítja őt arra, és ez már a mai vasárnap jellegéhez is kapcsolódik, hogy Isten magasztalja mindezért, hogy beszéljen róla másoknak, hogy ne egyszerre csak magába egyénileg örüljön mindezen, hanem a gyülekezeti közösségben, azt mondja, az Úr templomába jutva el tehesse meg ezt. És bizony az ilyenfajta tanulságok felbecsülhetetlen értékek. Persze Ezékiáshoz hasonlóan mi magunk is nagyon sokszor ezt csak utólag vesszük észre, utólag értjük meg, hogy a szenvedés valójában eszköz volt Isten kezében arra, hogy új felismerésekkel ajándékozzon meg minket. Hát a szenvedő király arra kéri Istent, hogy vállaljon érte kezességet. Ez is nagyon furcsa, mert aztán majd ez kiderül a bűnei kapcsán, de hát rájön, hogy a szenvedése oka valóban a bűne volt, ha nincs is ez most néven nevezve, mint hogy Dávid bűnénél Betsabéval. És ez az az adósság, amelyet a szenvedő ember Istennel, mint hitelezővel szemben szerzett, és amelyben hát hitel csapdába jutott, ha úgy tetszik. Ugyanakkor bármilyen ellentmondásos és furcsa is, de mégis Ezékiás azt kéri, hogy ez a hitelező egyúttal vállaljon érte kezességet is, mert tudja, hogy semmi más nem segít rajta. És ezért áll be a változás a 16. versben, mert elismeri Ezékiás, hogy ezekből a nyomorúságokból él az ember. Azt, hogy jó hatással vannak az ember jellemére ezek a nyomorúságok, hogy Isten most megszabadította a haláltól, ez annak a jele számára, hogy az Úr megbocsátotta a bűneit. Fontos tehát, hogy nem ezek a nyomorúságok ellenére élhetünk tovább, hanem azt mondja, hogy éppen ezek a nyomorúságok által azok eredményeképpen élhetünk. És persze egy profétai vonatkozásai van ennek a történetnek, nem csak az a profétaiben, hogy Ézsaiás jön Isten üzenetével és hirdeti ki mind a halál, mind az élet szavát, hanem máshogy is. Mert persze lehetne egyfajta jó kis vallásos irodalom kedvéért is olvasgatni ezt a történetet, lehetne jó csámcsognunk azon, hogy hát ez például az egyetlen egy feljegyzés az Ószövetségben Salamon király óta, amikor egy király maga ír valamilyen részletet a Szentírásunkban. De hát Isten nem vallásos irodalmat akar nekünk nyújtani, és nem azt szánja, hogy hát ezen jót csámcsoghassunk, vagy hát valami nagyon érdekes és tanulságos, izgalmas történetnek tartsuk, hanem ő meg akar minket ezáltal szólítani. Azt akarja, hogy eltaláljon minket az ő szava. Hogy az igéje révén üdvösségre vezessen fia által. És ezért van külön jelentősége annak, hogy Ezékiás betegsége előkép is egyúttal Dávid fiáról, aki nagy nyomorúságában a halálba jutott, és mégis feltámadt abból. Tehát tulajdonképpen Krisztus hatalmáról is beszél ez az imádság, amely hát egy nemzetnek is erkölcsi értelemben a halálból való feltámadását jövendőli meg. Mert azt talán nem árt tudni, hogy most Isten megkegyelmez, most az asszíroktól is megmenti a népet, de hát tudjuk, hogy 120 év múlva a babiloni birodalom elfoglalja Júdát. És onnan hogy lehet tovább lépni? Hát csak a feltámadás által. És ezért van az, hogy miközben itt egy hálaéneket olvasunk, hát nem csak életünk törékenysége, bizonytalansága, apró mini volta jelenik meg benne, hanem egyúttal a megváltásról is szól ez az ének. Arról a megváltásról, amely mindenek előtt a bűnbocsánatot jelenti. És ezért mondja azt, hogy áldásul volt nekem ez a nagy keserűség. Szeretettel kivontad lelkemet a pusztulás vervéből, és hátad mögé vetetted minden bűnömet. De előtte még azt olvassuk, hogy a híre, hogy rendelkezz, mert meghalsz, Ezékiás király nagyon furcsát tesz, ami legalábbis hát egy király számára furcsa és illetlen is szinte. A fal felé fordulva sírni kezd. Ilyen sírva, könyörögve, rimánkodva esedezik az életéért ez a király. Hát ennyire gyáva alatt lenne, vagy ennyire önző, hogy semmi más nem érdekli, csak a saját élete? Hát királyhoz nem igazán élő módon. De mégis a nehezen fordítható 16. vers arról van, hogy Isten éppen ezért élteti őt, és erre azt mondja, hogy hát rád vár a szívem, és ellenövenítsd meg lelkemet. Az imádkozó ember ugyanis, amikor az élete meghosszabbítását kéri Isten, akkor nem a földi javak szerzése és az abba való kapaszkodás kell, hogy indítsa erre. Nem az, hogy én még itt akarok a földi életben maradni, hanem egy nagyon furcsa gondolat jelenik meg aztán, mégpedig az, hogy a halálban megszűnik az Isten tisztelet. A holtak már nem dicsérik Istent, nem imádják őt, mondja. Ez nem azt jelenti, hogy ezzel a feltámadást tagadná, hanem egyszerűen azt az akkori felfogást tükrözi, hogy hát a holtak azok idézőjelben alszanak, hogy így mondjam, tehát nem csinálnak semmit. A holtak azok most átmenetileg megszűntek. Isten dicsérni, azért mondja, hogy az élő csak az élő tudja. Akár itt a földön élő, akár majd a mennyben élő, de máshol nincsen Isten dicséret. És ezért van az, hogy aztán még a fiaknak is azt mondja, tanítani kell, hogy Isten milyen kegyelmes. És emlékezünk arra, hogy a vallástétel Jézus maga is egyenesen az üdvösséghez tartozónak mondta, hiszen hát tulajdonképpen az utolsó ítéletre vonatkozóan azt mondja, aki megvall engem az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek itt az atyám előtt. És aki megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az én atyám előtt. És még amit megfigyelhetünk ebből, az is kiderül, hogy Ezékiás tehát nem véletlenül hagyta idézőbe ránk, és Isten maga az, aki megőrizte nekünk az ő imádságát, tehát nem egy vallásos, érdekes irodalomként, hanem azért, mert ő tanítani is akar minket Istenhez vezetni, és nem kétséges tulajdonképpen, hogy ő ezt akar, hogy ezt énekeljék is zsoltárként. Ha nem is a zsoltárok könyvében olvassuk, tudjuk nagyon jól, hogy hány és hány helyen a Bibliánkban ennek ellenére tulajdonképpen zsoltárokat találunk, különböző embereknek az énekeit. Van némelyik, ami ténylegesen is a zsoltárokba is bekerült, gondoljunk akár Mózes énekére a vöröstengeri átkelés után, ezt megtaláljuk a 90. zsoltárban, vagy gondoljunk most akár Jónás imádságára, az is tulajdonképpen egy zsoltárba illő részlet, vagy éppen még Sámuel születés előtt Anna imádságára. Minden esetre a király számára nagyon fontos, hogy ez ne maradjon magán, ugye ne csak az ő szívébe zárva történjen, és ne csak ő legyen az, aki örvendezik a megmenekülésnek, és ahogy mondta, nem pusztán a földi élet értelmében, hanem az Isten tisztelet, az Isten dicséret értelmében, ezért azt akarja, hogy az Isten tiszteleti használatban is megjelenjen. Ezért vágyik arra, hogy hát felmehetek-e az Úr templomába. És az aki ilyen mélyen átéli a gyors elmúlásnak a kilátástalanságát, amikor tényleg egy villámként csap be a halálos ítélet felette, és aztán mégis az Úr elé tudja vinni, annak van aztán igazi öröme. És annak van alkalma arra, hogy a gyülekezet előtt ezt az újongást képviselje és hirdesse. És éppen ez az oka annak, hogy ezt a történetet és vele együtt saját életünket éppen ma jártuk körül az ige hirdetés révén, mert jubiláte vasárnapja van, amelyben az első zsoltára az Isten tisztelet elején, ahogy elhangzott, arra buzdít, hogy örvendj egész föld, és dicsőítsük Istent. Életünk válságaiban is, majd gyógyulásaiban is az a dolgunk, hogy amikor életre és egészségre vágyunk, akkor Isten dicsőítsük. Jót tegyünk és növekedjünk az ismeretében, a kegyelemben és a mennyre való alkalmasságban. Hát ezért mondhatjuk örömmel a megváltásra, Jézus keresztjére, a magunk szenvedésére tekintve is, hogy íme javamra vált a nagy keserűség. Itt azonban Ezékiás királya sálom szót használja, amely nem egyszerűen békességet jelent, hanem az élet teljességét fejezi ki, amikor úgymond minden a helyén van. Tehát áttételesebben joggal mondhatjuk ezt most így is, hogy íme üdvösségemre vált a nagy keserűség. Ámen. Imádkozzunk Ezékiás szavaival. Már azt gondoltam, hogy életem derén kell elmennem a holtak hazájának kapuiba, megfosztva többi évemtől. Azt gondoltam, hogy nem látom többé az Urat az élők földjén, nem láthatok többé embert a világ lakói között. Hajlékomat lebontják és megfosztanak tőle, mint a pásztorok sátrát. Összetekeri életemet, mint a takács a vásznat, elvágja életem fonalát. Reggeltől estig végez velem. Reggelig igyekeztem megnyugodni, de mint az oroszlán úgy törte össze minden csontomat. Reggeltől estig végez velem. Csipogtam, mint a fecske vagy a rigó, nyögtem, mint a galamb, szemeim fönnakadtak. Uram, segíts rajtam, szenvedek. Mit szóljak? Hiszen amit megmondott, azt tette velem. Így múlnak el éveim lelkem keserűségében. Uram, az éltet mindenkit, engem is csak az éltet ezek után, hogy megerősítesz és meggyógyítasz. Íme, üdvösségemre vált a nagy keserűség, és te megmentetted lelkemet az enyészet vermétől. Mert hátad mögé dobtad minden vétkemet, mert nem a holtak hazájában magasztalnak téged, nem a halottak dicsőítenek, nem a sírba leszállók reménykedhetnek hűségedben. Az élő, csak az élő magasztalhat téged, akár csak én most. Az apák tanítják fiaiknak, hogy te hűséges vagy. Az Úr megszabadít engem, ezért pengesük a lantot életünk minden napján az Úr házában. Ámen.